Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy minden olyan helyzetben, amikor csak a körülményekre nézünk és elcsüggedünk, folyamatosan megtapasztalhatjuk a te bátorító jelenlétedet, amellyel újra meg újra arra bíztatsz, hogy felfelé nézzünk, nálad keressünk megoldásokat, utakat, lehetőségeket, mert te már tudod azokat. Kérünk téged, hogy a mai ige is, ez a kis áhítat is hadd indítsa el, hadd erősítse meg bennünk a reménységet a te jelenlétedben, munkálkodásodban, minden hatóságodban, hogy úgy tudjunk nekiindulni a mai nap feladatainknak, és akár a hét további részének is, hogy a te nevedben bátran cselekszünk, mindazt, amit ránk bíztál, megtesszük, és kérjük és várjuk a te áldásodat, hogy a te jelenléted megszentelje mindazt, ami itt és most számunkra is fontos. Kérünk téged, áld meg a te ígédet, és segíts, hogy jól érthessük azt. Ámen. Az ószövetségi mai ígét olvasom, a Mózes első könyvének 15. fejezete ez. Elolvasom az egész fejezetet, mert egy nagyon komplex történet, és talán úgy akkor könnyebb érteni is. Ábrahám hite a fő címe, és azt gondolom, hogy talán az áhítatnak is ez lehetne a címe. Ezek után, az események után így szólt az Úr Ábrahámhoz látomásban. Ne félj, Ábrahám, én vagyok pajzsod, jutalmad igen bőséges. De Ábrahám azt mondta, ó, Uram, Uram, mit adhatsz nekem, hiszen gyermektelen vagyok, és házamat a damaszkuszi Eliézer ölökli. Nem adtál nekem utódot, mondta Ábrahám, ezért a házamnál született szolga lesz az örökösöm. Ekkor így szólt hozzá az Úr, nem ő lesz az örökösöd, hanem az lesz örökösöd, aki tőled fog származni. Azután kivezette az Úr, és azt mondta, tekints föl az égre, és számold meg a csillagokat, ha meg tudod számolni. Azt mondta neki, ennyi utódod lesz. Ábrahám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el őt. Azután ezt mondta neki, én az Úr vagyok, aki kihoztalak Úr-Kazdimból, és neked adom ezt a földet örökségül. Ábrahám ezt mondta, ó, Uram, Uram, miből tudom meg, hogy én öröklöm azt? Ezt mondta neki, hozz nekem egy 3 éves üszőt, egy 3 éves kecskét és egy 3 éves kost, egy gerlicét és egy galambot. Elhozta neki mindezeket, aztán kettéhasította őket, és mindegyiknek az egyik felét a másik felével szemben helyezte el, de a madarakat nem hasította ketté. Ekkor ragadozó madarak szálltak a húsdarabokra, de Ábrahám elhessegette őket. Naplementekor az történt, hogy mély álomba merült Ábrahám, és rémítő nagy sötétség borult rá. Ekkor az Úr azt mondta Ábrahámnak, tudd meg, hogy a te utódaid jövevények lesznek egy olyan országban, amely nem az övék. Rabszolgákká teszik, és nyomorgatják őket 400 évig. De ítéletet tartok azon a népen is, amelyet szolgálnak, és azután nagy vagyonnal jönnek ki. Te pedig békességgel térsz őseidhez, és késő vénségedben temetnek el. Csak a negyedik nemzedék tér vissza ide, mert az emóriak gonoszsága még nem telt be. Mikor lement a nap, és korom sötét lett, hirtelen füstölgő kemence és tüzes fákja ment át ezek között a húsdarabok között. Ezen a napon kötött az Úr szövetséget Ábrahámmal, és azt mondta, a te utódaidnak adom ezt a földet Egyiptom folyójától a nagy folyamig, az Eufrátesz folyamig. A kénieket, kenizieket, a kadmóniakat, a hetitákat, perizieket és refáiakat, az emóriakat és a kánaániakat, a girgásiakat és a jebusziakat. Egy olyan történet ez, ami a mai igében szerepel, amit nagyon ritkán szoktak felolvasni, meg egyáltalán olvasni is, mert egy olyan jelenetet tartalmaz, ami nagyon véres, és a mi gondolkodásunkban az egész Ószövetségben nehezen értelmezhetőek a mai felfogás, a mai gondolkodásmódunk szerint ez a sok véres történet, de azt gondolom, hogy azt kell értenünk belőle, ami a mi számunkra ebből érthető. Ábrahám egy óriási győzelem után van az előző fejezetben, egy 5 királyból álló nagy sereget győzött le, és ezután Isten megerősíti az ígéretet neki, hogy nem csak ő győzedelmeskedik, tehát hogy ő nagyjá lesz, hanem az utódai, sőt az utódainak a száma is nagyjá lesz. És ez a jelenet, ez tulajdonképpen az ő ígéretének a megerősítése. Isten ezt az ígéretet háromszor is megerősíti Ábrahámnak, ami amiatt is kell, mert hogy 25 év telik el az első ígéret és a beteljesedő ígéret között, ami azt gondolom, hogy egy emberi számítással igen nehezen átívelhető, hogy 25 év alatt háromszor kapja meg az ember ugyanazt az ígéretet, hogy gyermeke lesz, és egyszer sem teljesedik be, hát közben az idő megtelik. Tehát, hogy így azt gondolom, hogy erre az ígéret megerősítésre nagyon nagy szüksége van Ábrahámnak, mert egyre kisebb a valóságban való reménysége, hogy tényleg beteljesedik az Isten ígérete. De minden alkalommal kap az ígéret mellé egy olyan jelet és egy olyan megerősítést, ami majd emlékeztetheti őt arra, hogy ez az ígéret tényleg elhangzott, nem csak egy ilyen hátsó gondolat, vagy egy ilyen belső sugalmazás volt ez, hanem a mindenható Isten ígérte meg. És ehhez a szövetségkötéshez itt az 1 Mózes 15-ben egy nagyon furcsa szövetségkötés tartozik. Azt mondja neki Isten, hogy vágjon félbe állatokat, és a félbevágott állatokat így helyezze le, és ezekből a félbevágott állatokból mint egy út lesz a két fél között. Ez abban az időben egy szövetségkötési forma volt, hogy félbevágták az állatokat, ide állt az egyik, ide a másik szövetségkötő fél, átmentek a félbevágott állatok között, és megígérték, hogy úgy vágj engem félbe, ahogy én megszegem a szövetséget. Tehát ez egy nagyon drasztikus, de egyértelmű szövetségkötés volt. Innentől kezdve senki nem felejtette el, hogy ő szövetséget kötött a másikkal. Hát Izraelben nem az volt a szokás, ugye, hogy a saját vérünket befolyatjuk egy kehelybe és megisszuk, hanem ott ez a fajta szövetségkötési forma működött. És Isten azt mondja Ábrahámnak, hogy ezt cselekedje, tehát csinálja meg ezt az utat a félbevágott állatokból. Ábrahám leül, vagy Ábrahám még akkor így hívják, leül az egyik felére ennek, és várja az Úristent, hogy majd szövetséget kössenek egymással. De telik az idő, ott vannak ugye az állatok, már jönnek a mindenféle madarak, és hát el akarják ragadni ezeket a húsdarabokat, de egész nap nem történik semmi, tehát egy teljes napot vár Ábrahám az Úristenre, ennek a furcsa szövetségkötési formának a megvalósítására. És amikor este lesz, és már korom sötét van, tehát gyakorlatilag minden reménység megszűnik, nem csupán a nappalnak a világossága, hanem még az éjszakának, a körülményeknek a sötétsége is, és Ábrahám elalszik. Az egész napos várakozás feszültségében elalszik, és akkor egy teljesen váratlan dolog történik. Az Úristen a maga oldala felől végigmegy a félbevágott állatok között, fölemészti őket tűzzel, és megáll Ábrahám előtt, aki persze fölriad erre az eseményre. Ezt a szövetségkötést kegyelmi szövetségkötésnek nevezzük, mert hogy az Úristen magára vállalja mind a két szövetségesnek a részét. Tehát nem csak azt, hogy ő kitart és hűséges lesz Ábrahámhoz, hanem Ábrahám részét is magára vállalja. Tehát Ábrahám engedetlenségével együtt is igaz a szövetség. Tehát ha Ábrahám megszegné a szövetséget, akkor is igaz, mert az Úristen helyette, érte, megkötötte a szövetséget. Valami hihetetlen ennek a jelentősége, ahogyan az Úristenre rácsodálkozhatunk ebben a szövetségkötésben, ahogyan ő ezt Abrám helyett is megköti. És gyakorlatilag ugyanez ismétlődik meg minden szövetségkötésben. Akkor, amikor a keresztelésről van szó, és ott van egy csecsemő, aki aztán még ígérni se tud semmit, csak helyette a szülei ígérnek, az Úristen ránézve ugyanígy megköti a szövetséget, mint Abrámra nézve. Akkor is igaz, ha az a gyermek akármilyen életet él az Isten felől, az Isten részéről, az Isten ajándékaként, kegyelmeként igaz rá a szövetség. És emiatt igaz Isten ígérete is. Mert hogy ő az ő kegyelméből mindent megtett azért, hogy ez a szövetség valóságossá váljon, és végbe menjen Abrám életében mindaz, illetve az ő utódainak az életében mindaz, amit Isten megígért. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy itt a hit atyáról van szó, az első olyan emberről, aki beszélget, alkudozik, folyamatosan Isten kapcsolatban van, tehát mintája egy hívő embernek. És itt van az ő életében is a győzelmek és a vereségek sorozata is, mert ezután a hihetetlen szövetségkötés után következik a Hágár sztori, hogy Sára beküldi a szolgálóját, hogy hát legyen azért valahogy Ábrahámnak utóda. Azaz be akarnak segíteni az Úristennek, hogy ha már ő nem ad Sárának utódot, hát akkor legalább valahogy mégiscsak legyen már Ábrahámnak utóda. A sorozatos történésekből tudjuk, hogy utána azért lesz jó pár gyermeke még Ábrahámnak, nem csupán Izmál, de gyakorlatilag e kettő között van ennek a szövetségkötésnek az ígérete. És annak ellenére igaz Ábrahámra az ígéret, hogy ez történik utána. És azt gondolom, hogy ez a mi reménységünk is. Az egyik az, hogy ugyanígy kapunk ígéreteket Istentől, amelyeket talán nehéz komolyan venni, és amelyek azt gondolom, hogy sokszor megkérdőjeleződnek, ha látjuk az eseményeket. Ugyanakkor vannak győzelmeink, vannak megtapasztalásaink, vannak ilyen csodák, amelyek az életünkben megerősödnek, és azt gondolom, hogy talán ez a szövetségkötés egy kicsit bátoríthat bennünket is, hogy amikor nem tapasztaljuk meg azonnal, vagy amikor mi várnánk az Isten segítségét, vagy az ígéreteinek a beteljesedését, ő akkor is számon tartja ezeket, és ebben a számon tartásban ő komolyan veszi azt, amit ő ígért, és ebben a komolyan vételben nyugodtan lehet bízni. Mert ez a szövetség kegyelmi szövetség, amelyik mindig tudja, hogy mikor mire van szükség. És utólagosan mi is mindig be fogjuk látni, hogy igen, akkor és ott erre volt szükség, akkor és ott még várni kellett, akkor és ott még csak ennyi kellett, vagy lehet, hogy történjen. Mert biztosak lehetünk abban, hogy Isten az idejét is tudja mindennek, és hogy ennek az idejét nem lehet se sürgetni, se késleltetni, mert pont akkor is úgy fog bekövetkezni, ahogyan annak az alkalmas ideje van. Mert ez a kegyelem, ez nagyon jól tudja, hogy mikor, miről gondoskodik. És azért olvastam fele, vagy azért énekeltük ezt a Gustav Adolf éneket, mert ott Svédországban láthattunk egy olyan hajót, amivel Gustav Adolf győzedelmeskedni remélt az ellenfelei felett, és amely egy a maga korában a legkülönlegesebb, a legtöbb ágyút és védelmet felépítő hajó volt, de rögtön a kikötőben elsüllyedt. És ott is maradt, tehát gyakorlatilag hát 1628-tól ott volt a tengerfenék alatt, és azt gondolom, hogy ma így ez az egyetlen hajó, amelyet ebből a korszakból láthatunk, tehát a mi szempontunkból az, amit ott akkor Gustav Adolf átélhetett, hogy elsüllyedt a legcsodálatosabb és különlegesebb hajója, az a mi számunkra egy olyan múltbeli emlékeztető hát jellé lehet, hogy nem a hajók által, vagy nem a különleges, vagy a jól felszerelt, vagy a 64 ágyús hajók által fog Isten megmenteni bennünket, mert hogy Gustav Adolf győzedelmeskedett, berem ezzel a hajóval, amit ő olyan csodálatosnak és különlegesnek tartott. És azt gondolom, hogy ez a mai vagy maibb példa is, amely közelebb van hozzánk a történelemben, emlékeztethet bennünket arra, hogy Isten nem mindig azokkal az eszközökkel segít, amelyeket mi alkalmasnak gondolunk, vagy ami bennünket megbátorítana, mondván, hogy na akkor, ha van egy ilyen hajóm, akkor tuti lesz a győzelem, hanem hogy az az igazi segítség, amit ő ad, és az az igazi bátorítás, és az az igazi győzelem, amelyet vele harcolhatunk végig, és amelyben ő ad nekünk igazi győzelmet, sokszor olyan eszközökkel, amelyeket mi nem tartanánk alkalmasnak, vagy éppen kivitelezhetőnek. Tehát az előttünk járó hithősöknek a sorozata bátorít a mi hétköznapi harcainkban, és a mi mindennapi életünkben arra, hogy mi is legyünk bátrak, és mi is merjük mindazt elvégezni, ami rajtunk múlik, és továbbra is az Úristen kegyelmében bízni, mert ő nagyon jól tudja a mi életünket, nagyon jól tudja a mi sorsunkat, nagyon jól tudja, hogy minek mikor van itt az ideje, és felvállalta ezt a kegyelmi szövetséget ránk nézve is, ugyanúgy, ahogyan Ábrahámra nézve, ha engedetlenkedünk, ha tévedünk, ha elrontjuk a dolgokat, a kegyelmi szövetség most Jézus Krisztuson keresztül még inkább igaz, mint akkor ezeken a félbevágott állatokon keresztül. Erősödjünk meg az ő ígéreteiben és az ő mindenható jelenlétében ma is. Amen. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy az Ószövetségben annak a társadalmi formának, annak a szokás jognak, annak az emberi rendnek a nyelvén is tudtál szólni, és meg tudtad erősíteni Ábrahámot sok-sok ezer évvel ezelőtt arról, hogy te személyesen szereted őt, személyesen gondoskodsz róla, sőt az ő utódairól is. Hogy ismered az ő nehézségeit és a sok-sok száz év nehézségeit, amelyek az ő népe, amelyek az ő gyökeréből fakadnak. Köszönjük, Urunk, hogy ezek a történetek emlékeztethetnek bennünket arra, hogy ma is pontosan ugyanilyen kegyelmes Isten vagy, és minden kornak a maga nyelvén és a maga jelein és történésein keresztül tudsz üzenni. Hogy neked a 20. századra, a 21. századra is, a mi életünkre nézve is vannak történeteid, elkészített útjaid, a te kegyelmednek mindenféle jeleivel. Kérünk téged, hogy bátoríts meg bennünket a mi harcainkban, amelyek talán nem tűnnek ilyen nagynak, ilyen hatalmasnak, ilyen ígéretesnek, mint amit most Ábrahámról láthattunk, vagy akár Gusztáv Adolfról megemlékeztünk, mégis legalább ilyen fontosak, mert hiszen rólunk szólnak, a mi életünk részei ezek. Kérünk téged, hogy áld meg a mi személyes életünket, családunkat, gyülekezeteinket, áld meg a mi egész egyházunkat, hogy úgy tudjuk megharcolni a harcokat, és úgy merjünk ráhagyatkozni a te ígéreteidre, hogy te rád tudjunk nézni, és a te kegyelmedből élhessük át a te szabadításodat, bátorításodat, a te terveidnek a véghez menetelét. Hadd legyünk ebben eszközök, hadd legyünk ebben engedelmes gyermekeid, akik bármilyen körülmények között is mernek hinni neked és benned. Kérünk lelked által, emlékeztess bennünket erre. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Isten békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.